foglaljanak helyet a testvérek. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 256-os számú ének éneklésével az Eke énekeskönyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 147-es éneket énekeljük majd.
Kelj föl, Urunk, segítségünkre! Válts meg minket kegyelmedért! Istenünk, tulajdon fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a Te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk Téged mindenkor, nevedet magasztaljuk örökké. És sokféleképpen szólott az atyáknak a próféták által, az utolsó időben pedig szólott nekünk az ő fia által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindenáltal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozni. Védkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Hadd meg, hogy elmegy a szabát,
testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Fejünket, imádkozzunk. Látod, Urunk, hogy nem bízhatunk saját erőnkben, ezért engedd meg, hogy minden kísértéssel szemben a Te kegyelmedre támaszkodjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassam meg a gyülekedet, a mai vasárnapra, 60. vasárnapra oltár előtti felolvasású kijelölt igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 8. fejezetében, a 4. verstől a 15. versig a következőképpen. Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarat. Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott. Akinek van füle a hallásra, hallja. Megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökeredik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és a 27-es számú éneket énekeljük, főénekként az igehirdetésre készülve. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Mózes első könyvében a 45. fejezet első versétől a következőképpen. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott. Küldjetek ki előlem mindenkit! Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek. Én vagyok József. Éle még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek. Jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt. Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkodjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává, és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki, ezt üzeni a fiad József, Isten egész Egyiptom urává tett engem. Jöjj el hozzám, ne tétovázz. Gósen földjén fogsz lakni. Közel leszel hozzám te, a fiaid és unokáid, meg a juhaid, marháid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmit. Saját szemetekkel látjátok testvéremmel, Benyáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el ezt azért apámnak, minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. azután sietve hozzátok ide apámat. Ekkor testvérének Benyáminnak a nyakába borult és sírt, Benyámin is sírt a nyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele a testvérei. Amen. Foglaljanak helyet, testvérek. Kedves testvérek, ha most megkérdezném, hogy ki az, akinek nem volt még konfliktusa a testvérével, akkor csak azok jelentkeznének, akiknek nincs testvérük. Vagy lehet, hogy elfelejtette, hogy mi volt a testvérével a konfliktusa, de olyan nincs, hogy valakinek ne lenne a testvérével valami konfliktusa. Még Jézusnak is volt konfliktusa a testvéreivel, pedig ő bűntelen volt, de hát pont ezért, mert a testvéreit irritálta az, hogy ő ott bűntelenként cselekszik, és még eleinte ugye piszkálták, ott János evangéliumában olvashatunk erről, hogy hát menj, és akkor tedd híressé meg láthatóvá magadat az emberek előtt. De hogy két bűntelen ember lenne, testvérek, hogy ne lenne köztük emiatt probléma meg konfliktus, az elképzelhetetlen. És sajnos ebből a bűnnel terhelt világból ez következik, hogy a testvérek is egymásnak ugranak. Hát nézzük meg rögtön az első testvérpár ezen a világon. Kain és Ábel. Kain megölte Ábelt. Testvérgyilkosság volt rögtön itt a világban a bűneset után. És ez szörnyű, amikor idáig elfajulnak a dolgok. Sokszor nem ennyire látványos ez, de emberek magukban eljutnak oda, hogy ugyanezt megtennék, ha lehet egy kanál vízben megfojtanák saját testvérüket. Olyan szörnyű azt látni, amikor édes testvérek elmennek egymás mellett, elmegy a háza előtt úgy, hogy rá se nézne, ha ott van, akkor elfordítja a fejét és nem köszön. Többnyire látszólag apró dolgokon bukik el ez az egész dolog. Azt mondja az ember, hogy hát ez nevetséges, hogy lehet ezen ennyire összeveszni. Sokszor emberi módon, úgymond nagyobb dolgokon, amikor valami vagyoni kérdés, sokszor az öröklés kapcsán, hogyha meghalnak a szülők, akkor na, akkor kikapja a nagyobb részt, vagy kikapja azt a dolgot, ami annyira fontos számára. És ott van emberekben az irítség, ott van emberekben az alázatnak a hiánya, ott van a gőg, és ott van a feszültség, ott vannak a megoldatlan problémák testvérek között. De akinek nincs testvére, hasonlót megélhet unokatestvérekkel, vagy közelebbi rokonokkal, de sajnos még hívő emberek között, hívő testvérek között is ott vannak ilyen mély konfliktusok. És itt is, hogyha megnézzük Jákobnak, Isten népének egyik ősatjának a családjáról van szó, amikor Józsefről és a testvéreiről olvashatunk. És most átfutunk az ő történetükön, hogy láthassuk azt, hogy Isten hogyan cselekszik az ő életükben, és hasonló módon cselekszik most is. És hogyha tehetjük, délután szálljunk rá egy-két órát, hogy egyben elolvassuk József történetét. Mózes első könyvének a 37. fejezetétől a végéig, hogy lássuk azt, hogy Isten hogyan bontakoztatja ki az ő tervét Józsefnek az életében. És hogyha figyelmesen, nyitott szívvel olvassuk, akkor rengeteg párhuzamot találhatunk majd József élete és a mi életünk között. Illetve azt is megláthatjuk, hogy József élete sokszor olyan, mintha Jézusra utalna. Mintha Jézus élete körvonalazódna az ő élettörténetén keresztül. Na de nézzük meg azt, hogy honnan a konfliktus József és az ő testvérei között. Már Jákob életében is ott volt ez az ő apja életében, hiszen Jákob szülei ugye Izsák és Rebeka, és úgy voltak vele, hogy az egyik fiát szerette jobban, a másik meg a másikat. Izsák jobban szerette Ézsaut, Rebeka meg jobban szerette Jákobot. Már ő is egy ilyen közegben nőtt föl, ahol volt egyfajta vetélkedés, egyfajta versengés a testvérek között, és hát ugye tudjuk, hogy ő, Jákob elcsalta az áldást Ézsautól, és emiatt kellett menekülnie, így jutott el a nagybátyjához, Lábánhoz, és ott pedig őt csapták be, Ráhel helyett Leát kapta először feleségnek, aztán megkapta Ráhelt is, ezt meg tudjuk, hogy ez nem Isten akarata szerint való, hogy több feleség van, volt is belőle problémájuk bőven, ezek a feleségek elkezdtek vetélkedni, versengeni, hogy ki tud több gyermeket szülni Jákobnak. Mindig probléma van ebből, amikor nem az Isten rendje szerint élik emberek az életüket. És ma már ugye nincs olyan, hogy valakinek több felesége lenne, de sajnos van olyan, hogy a felesége mellett mással van együtt, vagy több felesége, de egymás után. És ezek mindig problémát jelentenek, mindig nehézséget jelentenek emberek életében. És azt látjuk itt is, hogy József lesz a kedvenc fiú. Hiszen ő Ráheltől született, a szeretett feleségtől. És szép ruhát ad neki Jákob. És ráadásul József visszaél ezzel a kitüntetett helyzettel, rossz híreket visz állandóan az apjának a testvéreiről. És közben érdekes álmokat is kap, ugye akkoriban Isten még szólt álmokon keresztül, és olyat álmodott, hogy a kévék meghajolnak, a testvérei kévéi meghajolnak előtte, meg a csillagok, meg a nap és a hold. Ezzel Isten előre megmutatott dolgokat, de mégis József ezt éretlen módon nem értette, és ott úgy tűnik, hogy gőgösködött ebben a helyzetben. Testvérek úgy megutálták, olvassuk az igében, hogy egy jó szót nem tudtak hozzászólni. Nem tudtak egy kedves szót mondani neki. Legszívesebben megölték volna, és hát ugye tudjuk, hogy el is fajult idáig a dolog, hogy bedobták a kútba. És nem rajtuk múlott az, hogy József nem halt meg. És utána úgy döntöttek, hogy legalább egy kis pénzük legyen belőle, akkor eladják Egyiptomban. És Isten pedig kézbe veszi Józsefnek az életét. Ezeken a nagy mélységeken keresztül, amit ő megél, hát szó szerint ugye a kút mélysége, de hát ott Egyiptomban, idegen országban egy rabszolgaként élni, ez szörnyű mélység, de azt olvassuk újra és újra a József történetében, hogy de az Úr Józseffel volt. Az Úr kézbe vette Józsefet, és elkezdte őt formálni. És József pedig hűséges volt hozzá, és egyre több feladatot, magasabb rangot kapott ott a házban, Potifár házában. Igen ám, de Potifár felesége, amikor szemet vetett rá, akkor bár József hűséges maradt, és nemet tudott erre mondani, de mégis börtönbe került. És ez egy újabb mélység, hát hogy lehet ennél mélyebbre kerülni, hogy egy idegen országban rabszolgaként börtönben, de itt is azt olvassuk, hogy de az Úr Józseffel volt. Az Úr ott volt vele ebben a nagy mélységben is, és ott is látjuk, hogy megtalálta a helyét, megtalálta a feladatát, megtalálta a szolgálatát. És megadta Isten, hogy ott megfejtse a főpohárnoknak, meg a fősütőmesternek is az álmát, aztán pedig a fáraónak az álmát, a hét bő és hét szűk esztendőről, és ezáltal ki is jöhetett a börtönből, és a legmélyebb helyzetből, rabszolgaként börtönből, a fáraó után Egyiptomban a második ember lehetett. Az Úr Józseffel volt, még ebben a helyzetben is Józseffel volt, a mélységben is, meg a magasságban is. És nagy szüksége volt Józsefnek mind a mélységben, mind a magasságban, hogy az Úr tartsa, hogy az Úr formálja, és az Úr vezessen. És egyszer csak megjelennek a testvérei. Hiszen az éhínség nem csak Egyiptomot érintette, hanem az egész világot, és jönnek a testvérek, mert ők is éheznek. És ki lehet számolni az ige alapján, hogy körülbelül 22 év telik el. 22 év után József egyszer csak azt látja, hogy ott vannak előtte az ő testvérei. És ő felismeri őket, de a testvérek nem ismerik fel őt. És gondoljuk el ezt a helyzetet, most itt lenne a lehetőség arra, hogy bosszút álljon. Mi minden történt, mi minden műveltek ott vele, majdnem az életébe került ez az egész, mi mindent át kellett élnie itt Egyiptomban is, na most a kezemben vagytok. Isten a kezembe adott titeket, most aztán megszorongathatnak titeket, És látjuk, hogy Józsefben nem ez munkálkodik. Az Úr Józseffel volt, és Isten használta Józsefet abban, hogy most a testvéreket vegye kézbe. És hogy most a testvéreket kezdje el formálni. Igaz, hogy nagyon ridegnek tűnik eleinte, hiszen kémkedéssel vádolja őket, meg aztán mindenféle fordulatok történnek. Mondom, olvassuk el, most nincs ide ezt az egészet kifejteni. Sokan ismerjük a történetet, hogy a pénzt visszaküldi, meg aztán a serleget berejti Benyáminnak a zsákjába. Igazából azt szeretné látni, hogy mi van a testvéreinek a szívében. És Isten is ezt szeretné látni, hogy hogyan viszonyulnak most hasonló helyzethez, mint annak idején ott Józseffel, ugye könyörtelenek voltak. És most vajon változott-e már az ő életük, változott-e már az ő hozzáállásuk, az ő szívük. És sokáig tudta magát József tűrtőztetni, amikor meglátta Benyámint, akkor félre kellett húzódni, és a belső szobában kisírnia magát. De amikor azt tapasztalta, hogy Benyámin helyett Júda, aki az ötlet gazda volt, hogy hát adjuk el, és egy kis pénz legyen belőle, Júda azt mondta, hogy hát inkább én maradok itt, inkább én áldozom fel magam az öcsém helyett, Benyámin helyett, hát akkor már elszakadt a cérna, már nem bírta magát tűrtőztetni tovább József, és ő, aki Egyiptomban uralkodott, ő már nem tudott uralkodni magát, olvashatjuk ebben az ige szakaszban. És hangosan felkiáltott, mindenkit kiküldetett, csak a testvéreivel maradt együtt. És kitárulkozott előttük, elmondta nekik, hogy én vagyok József, én vagyok a testvéretek. Hát el tudjuk képzelni a testvéreknek a helyzetét. Gondoljunk bele ebben, hogy ott állnak ezelőtt a magas rangú ember előtt egy ilyen szorongattatott helyzetben, hogy hú, akkor most mi lesz velünk? Most akkor itt kell, hogy maradjon Benyámin, vagy mindannyian, itt kell, hogy maradjunk, fogságba leszünk, vagy meghalunk, hogy mi történik. És egyszer csak ez az ember azt mondja, hogy hát én József vagyok. És ezt mondhatnánk, hogy na megkönnyebbülés, de hát hogyha az ő helyzetükbe belegondolunk, ők 22 évvel ezelőtt úgy váltak el tőle, hogy igazából meg akarták ölni, és beledobták a kútba, aztán meg eladták őt rabszolgaként. És most ott van előttük ez az ember, hát mi fog itt történni? Mi lesz itt velük? A döbbenet, a félelem? Ki tudja, milyen gondolatok, milyen érzések kavarogtak az ő fejükben. És többször el kell mondani a Józsefnek, hogy én vagyok József. Én vagyok. Hát a testvéretek vagyok. Vegyétek már észre, gyertek már közelebb. Gyertek közelebb, ne féljetek! Én vagyok a testvéretek. És nagyon emlékeztet ez a találkozás egy másik, döbbenetes találkozásra, amit a Szentírásban olvashatunk. Amikor Jézust keresztre feszítik, és utána harmadnap jönnek a tanítványokhoz asszonyok, és mondják, hogy üres a sír, aztán jönnek tanítványok Emmausból vissza loholva, hogy találkoztak Jézussal, és ott vannak a tanítványok félelmek, meg kérdések között, és egyszer csak megjelenik közöttük Jézus, és azt mondja nekik, hogy békesség néktek. És a tanítványokban valami hasonló döbbenet van, mint itt Józsefnek a testvéreiben. És mondja, hogy hát nézzétek a kezeimet! Nézzétek! Én vagyok! Én vagyok az! És a tanítványokról azt olvashatjuk itt, olyan furcsa ez a megfogalmazás, hogy hitetlenkedtek örömükben, és csodálkoztak. Micsoda érzelmi kavalkád van bennük, hogy örömükben hitetlenkednek, meg csodálkoznak, meg félnek, meg mindenféle dolgok vannak bennük. Nem tudják hova tenni ezt a helyzetet, hogy az, aki meghalt, az él. És ott van előtt. Jézus meghalt, és feltámad. Ilyen, amikor szembesülünk vele most is, hogy Jézus él. Hogy az, akiről én hallottam dolgokat, meg tanultam, meg olvastam a Bibliában, ő tényleg létezik. Ő nem csak egy ilyen elméleti valaki, aki annak idején élt, egy nagy tanító, hanem valóság, hogy él. Hogy itt van. Hogy ő beszél hozzám. Amikor az igét hallom, az ige hirdetést hallom, akkor személyesen az ő örökkévaló szavát hallom. Amikor ezt valaki megtapasztalja, hogy Isten szavait szíven találja, akkor az ugyanilyen döbbenetes, hogy Jézus él. Hogy ő valóság. Hogy itt van, hogy személyesen találkozhatok vele. És József közelebb hívja az ő testvéreit, és elmondja nekik, hogy nem kell félniük, és elmondja nekik, hogy azért nem kell félniük, mert bár ők rossz dolgokat terveztek, de ez az Isten terve volt. Az Isten kibontakoztatta az ő tervét. És tulajdonképpen ugyanazt mondja el itt József, mint amit később is el kell, hogy mondjon a testvéreknek, amikor meghal az apjuk, akkor aggódnak, hogy na, akkor most meghalt apánk, majd most lehet, hogy bosszút áll József. És akkor mondja nekik azt, amit aranymondásként is szoktunk tanítani a gyerekeknek, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az maga, és sok nép életét megtartsa. Ez nagyon jó összefoglalása József történetének, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. A testvérek gonoszságát is felhasználta Isten az ő tervében. Istennek terve volt ezzel az egésszel. És persze Isten nem írta alá a testvérek gonoszságát, a testvéreknek ezzel szembesülnie kellett, hogy mit tettek, azokat meg kellett bánniuk. De Isten még ezeket a rossz dolgokat is felhasználta abban, hogy az ő tervét kibontakoztassa. És ez döbbenetes, ez nem fér a fejünkbe, nem értjük ezt, hogy Isten milyen csodálatosan tudja ezeket a dolgokat is felhasználni, de hát tulajdonképpen ugyanez történik, amikor Jézus keresztre feszítik. Hát ott is milyen szörnyű dolog, hogy az Isten fiát megragadják, leköpik, meggyalázzák és felszegezik a fára. Ennél rosszabb dolgot nem lehet kitalálni. És Isten mégis ezt a szörnyű dolgot, ezt a rosszat arra használta fel, hogy megszabadítson bennünket és életet adjon nekünk. Örök életet. És hogyha megnézzük megint csak azt a történetet a Lukács evangélium a végén, amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, akkor valami hasonló történik ott is, hogy Jézus elmagyarázza nekik, hogy mi történt eddig. Hogy lássák meg Isten szava alapján, hogy az Isten terve volt, ez az Isten akarata volt. Ugye azt mondja itt Jézus, Lukács 24-ben, 44. verstől, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásukat, és így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül. És Isten ezt szeretné velünk is tenni, hogy az igéből, a Biblia szavaiból mi megértsük a mi élethelyzetünket. Hogy lássuk, hogy mi miért történik a mi életünkben. És lehet, hogy nem fogunk tudni minden apró részletet összerakni és megérteni. Lehet, hogy lesznek kérdések akár egész életünkben. Majd ott az örökkévalóságban már nem lesznek kérdések. De ami fontos, arra választ kapunk itt. Azokat az összefüggéseket föl szeretné előttünk tárni az Úr. És ezt egyedül az ige fényében tudjuk meglátni. Egyébként csak úgy vagyunk ebben a világban, hogy látunk részleteket, de nem látjuk az egész tervet, a nagy tervet, amit Isten ki szeretne bontakoztatni. És sokszor úgy vagyunk, hogy egy-egy nagy nehézségben elakadunk, és ha Isten nélkül gondolkodunk, akkor azt mondjuk, hogy hát ez képtelenség, érthetetlen. És vannak, akik ebbe belesüppednek, és teljes kétségbeesésbe esnek. De hogyha az Úrba kapaszkodunk, akkor ő meg tudja mutatni ezekben a mélységekben is, hogy ezzel terve van. Ebből is ki akar bontakoztatni valami konkrét dolgot a mi életünkben. És jó ezt belevésni a gondolatainkba, a szívünkbe. Lehet, hogy most valaki épp ilyen mélységeket jár meg, akkor biztatásként hadd hangozzon, hogy ott van az Úr, lehet bele kapaszkodni. És tudhatjuk azt, hogy még ezekkel a helyzetekkel is terve van. De jó ezt elraktározni a szívünkben, hogyha most épp magaslatokon járunk, vagy épp olyan átlagos napjaink vannak, hogy ha jönne ilyen mélység, akkor is emlékezzünk erre, hogy az Úrban lehet kapaszkodni, és ezeket a mélységeket is valamiért megengedi, valami konkrét terve van ezekkel is. És visszatérve József történetére, ezek után rögtön feladattal bízza meg József az ő testvéreit. És sürgeti őket, hogy hát menjenek, mondják el az apjuknak, hogy ő uralkodik Egyiptomban. És hát képzeljük el ezt a helyzetet is, hogy mennek a testvérek Jákobhoz. És azt mondják, hogy József él, és nem csak hogy él, hanem Egyiptomnak az uralkodója. Jákob 22 éve abban a tudatban él, hogy az ő fia József meghalt. Ugye a testvérek a ruháját szétszaggatták és bekenték vérrel, és azt mondták, hogy hát ezt találtuk, hát biztos valami vadállat tépte szét. Ebben a tudatban él. Nem tud ezen túllépni, hogy meghal az ő fia. És egyszer csak mennek a József testvérei, a többi fia, és azt mondják, hogy él. És Egyiptom uralkodója. Hát ez valami olyasmi, mintha most az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke lenne. Hihetetlen, képtelenség az egész. És nem csoda, hogy amikor Jákob ezzel szembesül, akkor először el se akarja hinni ezt az egészet. De utána, amikor meglátja az ajándékokat, amit küld, József akkor ott megváltozik valami az ő szívében, és elindul, és megy, és közeledik Józsefhez. És micsoda örömhír ez, amit vihetnek a testvérek. Él, és uralkodik. És hát igazából ugyanezt az örömhírt kaptuk mi is. Hogy él, és uralkodik. Jézus él, és uralkodik. És ezzel mehetek, és adhatom ezt tovább a szeretteimnek, adhatom tovább azoknak, akik ott élnek mellettem, hogy él, és uralkodik. Jézus él, és uralkodik. Nem kell a szomorúságban, nem kell a gyászban, nem kell a reménytelenségben élni, mert ő él, és uralkodik, és éltetni akar. El akar tartani bennünket. És egyébként megint visszatérve a Lukács 24-re, ott is Jézus a tanítványokat feladattal bízza meg. Így folytatódik az az ige szakasz. És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek azt, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. És Jézus ugyanígy szeretne bennünket is küldeni. Jézus él, feltámadt és él, és kinyilatkoztatja magát, elmondja azt, hogy én vagyok, és hogyha már megismertük, akkor pedig küld és azt mondja, hogy mondjátok el, hogy élek, mondjátok el, hogy uralkodom, és mondjátok el azt, hogy nálam van az élet, hogy az emberek jöjjenek közelebb, és ismerhessenek meg engem. És visszatérve itt a végén a történetre, József ezután összeborul a testvéreivel, és sírnak ott egymás vállán, és beszélgetnek. Tudnak beszélgetni. Azok, akik korábban egy jó szót nem tudtak mondani Józsefnek, most már beszélgetnek vele. Helyreállt ez a emberileg helyrehozhatatlannak tűnő helyzet. Isten átformálta őket, kezébe vette Józsefet, aztán rajta keresztül kezébe vette a testvéreit is, és közben pedig kibontakoztatta az ő nagy szabadító tervét. Itt még azt, hogy Izrael népe, Isten népe nem pusztult ki az éhínségben. Megmaradtak. És erre azért volt szükség, hogy megszülethessen a nagy szabadító, megszülethessen Jézus Krisztus, a megváltó. Hogy megismerhessük őt, hogy élhessünk általa, és nem csak itt a Földön, hanem örökké. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, te látod a mi élethelyzetünket, te látod azt, hogy milyen problémáink, milyen konfliktusaink vannak, lehet, hogy pont nekünk is a testvéreinkkel. De olyan jó látni, azt tudunk, hogy te cselekszel, hogy te vagy az Úr, és helyrehozhatatlannak tűnő kapcsolatokat is rendezel. Add, Urunk, hogy merjünk hozzád közeledni, merjünk szembesülni bűneinkkel, merjük azokat megvallani, és merjünk leborulni előtted, elismerve azt, hogy te vagy az Úr. Köszönjük neked, hogy te kinyilatkoztatod magad. Köszönjük, hogy te, aki meghaltál és feltámadtál, most is beszélsz a te igéden keresztül. Add, Urunk, hogy mindannyian szembesülhessünk azzal, hogy ki vagy te valójában. És mindannyian el tudjunk téged fogadni, hogy te vagy a mi Urunk, te vagy a mi szabadítónk, te vagy a mi megváltónk. És köszönjük neked, Urunk, hogy minden helyzetben megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet, mélységben és magasságban is. Te látod, Urunk, hogy mi hol vagyunk most, add, hogy megélhessük, hogy te velünk vagy, és add, hogy mi is veled tudjunk lenni. Amen. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Jövő hét vasárnap a szokott rendben és időben lesz Isten tiszteletünk és gyermekóra. Várjuk erre szeretettel a testvéreket. Hétfőn 3 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától lesz bibliaóra, és 7 órától énekkari próba. Szerdán 10 órától lesz babamama klub, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra és konfirmációi óra. Hirdetném azt is, hogy a mai napon a hittanversenyre készülő gyermekeket várjuk, hogy tudjunk készülni a közeledő versenyre. És kérném a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a fiatalságot, meg a hittanversenyre készülőket is, meg a hittanosokat úgy általában, a óvodában, iskolában, hogy minél hamarabb megismerhessék az Urat, és akár ez a verseny is eszköz lehessen abban, hogy amikor az igét tanulmányozzuk, akkor vele találkozhassanak az élő Úrral. És most különösen is imádkozzunk a fiatalokért, akik Pilis Csabán vannak ifjúsági hétvégén, már ugye a vége felé tart a hétvége, nem sokára indulnak haza, hogy az, amit kaptak, azt tudják alkalmazni az életükben, és gyümölcsöt teremjen az ige az ő mindennapjaikban. Érdetem azt is, hogy ekkel konfirmandus hét lesz április 3-ától 8-áig, ezt is hordozzuk az Úr előtt, hogy a konfirmandusaink közül minél többen eljuthassanak oda, és megismerhessék az Urat, és valódi konfirmáció lehessen az életükben, hogy megerősödhessenek a hitben. Hirdetem, hogy még útmutatók kaphatóak, 2020-as útmutatókból, ha valaki még valakinek szeretne venni, vagy ennyire elmulasztotta volna az eddigi megvásárlást, akkor még van lehetősége. A Biatorbágyi hetekre is szeretném a testvérek figyelmét felhívni. Férfi hét március 2-től lesz majd, amire többen készülnek a gyülekezetből is testvérek. Imádkozzunk ezért, és hívogassunk másokat is. És női hét március közepén lesz, majd bibliatanulmányozó hét május közepén, és házaspári hét is szintén májusban. És a gyülekezeti hétvége is májusban lesz majd, ezek még a messzi alkalmaknak tűnnek, de hát január, február, itt a nyár, hamar itt vannak ezek az alkalmak, és jó ezekre készülni, meg jó már így előre mondogatni embereknek, hívogatni ezekre az alkalmakra. És itt van az imádságlista, amelyben testvérek valamilyen oknál fogva kérik a gyülekezet imádságát, legyenek ők az Úr előtt imádságaiban. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökké. Amen. Énekeljük a 257-es számú éneknek az első verszakát. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te az igédben kinyilatkoztatod önmagadat, megismerteted magadat velünk, és köszönjük, hogy kibontakoztatod előttünk a te hatalmas tervedet. Köszönjük, hogy láthatjuk azt, hogy te elküldted a te egyszülött fiadat ebbe a világba, azért, hogy magára vegye a világ minden bűnét, a mi bűnünket is, és hogy meghaljon ott a kereszten, hogy megszabadítson, és bocsánatot, örök életet adjon nekünk. Köszönjük, hogy ezt az öröm üzenetet hirdetteted ma is, hogy Jézus él, és ő uralkodik. És köszönjük, Urunk, hogyha már megtapasztalhattuk ezt életünkben, hogyha te uralkodhatsz bennünk, és megtapasztalhattuk azt, hogy benned bocsánatot találtunk, és tudtunk megbocsátani, és tudtunk bocsánatot kérni, tudtuk rendezni a kapcsolatainkat. Köszönjük, Urunk, hogy neked erre van hatalmad. Köszönjük, hogy így könyöröghetünk családunkért, így könyöröghetünk a házasságokért, így könyöröghetünk a szülőkért, hogy legyen bölcsességük a gyermeknevelésben, így könyöröghetünk a gyermekekért, hogy úgy tudjanak fölnőni, hogy hallanak rólad, hogy hallgathatják a te igédet, és a te ismeretedben tudnak elindulni az élet nagy kérdéseiben, döntéseiben. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd a gyülekezetünkben lévő gyermekeket, így könyöröghetünk azokért, akikkel a hittanórákon keresztül találkozhatunk, és ott hallhatják a te szavadat. Kérünk így a belegrádi, a nyírteleki óvodásokért, az iskolásokért. És köszönjük neked, Urunk, hogy előtted hordozhatjuk a konfirmandusainkat, az ifjúságot. Köszönjük neked, hogy ott lehetnek most az ifjúsági héten. Kérünk, hogy te beszélj az ő szívükkel, és add, Urunk, hogy amit megértettek, azt hadd tudják alkalmazni életükben. Hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy vannak fiatalok, gyermekek a gyülekezetünkben, és hogy te cselekszel a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk az igei alkalmakat hétről hétre. Könyörgünk az asszonykörért, könyörgünk a Biblia óráért, az énekkarért. Eléd hozzuk, Urunk, a Babamama klubot is, és az ifjúsági alkalmak, a gyerekórát. És kérünk azért, hogy áld meg a kisvárdai testvéreket, a görögszállási testvéreket. Add, Urunk, hogy itt is, ott is megtapasztalhassuk azt, hogy te beszélsz velünk, és magadhoz vonzol másokat is, olyanokat, akik még nagyon távol vannak tőled. Köszönjük, hogy te hívsz magadhoz úgy, ahogyan József is hívta magához a testvéreit. Add, hogy ebben eszközeid lehessünk, hírvivőid lehessünk. És hálásak vagyunk neked azért, hogy rád bízhatjuk egész egyházunkat. Így könyörgünk espereseinkért, különösen Zsarnai Krisztiánért, a mi esperesünkért, te adj nekik erőt, bölcsességet, vezetést. És így kérünk püspökeinkért is, kérünk Fabinyi Tamás püspökünkért is, hogy bölcsességgel tudjanak döntéseket hozni, és így tudják vezetni egyházunkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy a világi vezetők is a te kezedben lehetnek, hogy a te eszközeid lehetnek. Add, Urunk, hogy neked tudjanak engedelmeskedni, amikor nagy kérdésekben nekik is döntéseket kell hozni. És hálásak vagyunk neked azért, hogy minden apró és nagy dolgunkat a te kezedbe tehetjük le, és tudhatjuk azt, hogy te itt vagy, te jelen vagy, akármilyen nehézségben vagy akármilyen örömben is van részünk. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünket énekeljük tovább. Thank you.